szamurájokhoz, a japán szamurájokhoz. És hogy a buddhizmus hogyan kapcsolódik a harcművészetekhez, ez már egy jóval homályosabb pont, de nagy vonalban megpróbálom a magam tudás alapján megvilágítani a dolgot. Hát valahol Indiában, úgy és számítás előtt, 5. században kezdődött a történet, volt ez a Buddha nevű fickó, aki állítólag megvilágosodott, és aztán egy iskolát teremtett, illetve aztán később vallás is lett. És volt szerencsém Dél-Indiába eltölteni egy kis időt egy yoga ashramban, ahol láttam harcművészeti bemutatót, meg tánc bemutatót, meg mondjuk így joga bemutatót is. És azt vettem észre, mivel egymás után jöttek ezek a programok, hogy amikor mondjuk táncoltak, akkor azon teszem, ez olyan, mint egy harcművész iskola bemutatója. Amikor harcművészetet látom, az olyan, mintha táncolnának. Amikor jogáztak, akkor ez olyan, mintha harcművészetet. Szóval összefonódott a három, ma már külön művészeti ág Indiában, még valószínűleg főleg a 2500 évvel ezelőtt ezt inkább egységbe kezelték. Tehát a tánc, a harcművészet és mondjuk ilyen joga, mint a egészségmegőrző, illetve a bölcsességet, célzó stílus, sokkal inkább kapcsolatban lehetett egymással, és ebből nagyon kevés tárgyi emlék, akár régészeti, akár szöveges emlék maradt fent, ezért nem tudunk róla szinte semmit, csak aki benne van egyik a másikban, vagy legalább kettőben a háromból, annak talán egyértelmű a kapcsolat. Hát, bevezetésképpen, amit tudunk, hogy Kínában jelent meg a 6. időszámítás szerinti 6. században, amit ma Zen iskolának hívunk. Hát durván 1000 év telt el, mire a tan most megjelenése óta, ugye ez az irányzat iskolában nőtte ki magát. És erről nem szeretnék sokat mesélni. Egy Bódhidharma nevű fickó érkezett Dél-Indiából. Valószínűleg 520, ez a hagyomány szerinti dátum, tehát valahol a 6. században. Azért fontos, hogy Dél-Indiából, hiszen ott maradtak fent azok az indiai harcművészeti iskolák, amik esetleg összefüggésben hozhatók a buddhizmussal és aztán sok minden mással, hiszen állítólag Bódhidharma a kung fu és a csikung gyakorlatok, illetve iskola megteremtésében is szerepet játszott, erre megint csak semmiféle bizonyíték nincs. Ez számunkra most nem okoz nagy gondot. Minden esetre a 300 év kellett, mire ez a Zen iskola kiforta magát Kínában, tehát valahol a 9. században járunk, amikor is feltűnt egy Lin Chi nevű mester, illetve Cao Shan és Tung Shan nevű mesterek. Ez azért fontos, ez a zenirányzaton belül két nagyobb csoport, mert a 13. századra ez a két iskola jelenik meg Japánban, Lin Chi nevéből lesz a linzai. Cao Shan úgy írják át ugye Japánra, hogy Sozan, Tung Shan pedig Tozan. Tozan volt a mester, Cao Shan volt a tanítvány, és ebből lett aztán a Szótó irányzat. Ez, ami megjelenik Japánban, ezen a néven Rinzai, illetve Szótó néven, tehát a Zen, buddhista iskola, két nagy irányzata, 13. században megérkezik Japánban. Ugye itt most 3 percben összefoglaltam 1500 év történetét. Ez ennyit. Mindenesetre, amiért ez fontos, mert a Rinzai iskolának a tanítója egy bizonyos japán Eisai, Szotói pedig Dogen, mindkettő japán férfiú, akik beviszik ezt a kínai iskolát az hazájukba. Eisai az, aki 16. század, akit nem szívesen látnak sem az uralkodó, sem az arisztokrácia, sem a nép, valamilyen oknál fogva a fajta buddhizmus, amit ő képvisel, és az éppen akkori shogun, katonai vezető az, aki feltarolja az ügyét. És innentől kezdve, hogyha zen, buddhizmus és arcművészetek kapcsolatára beszélünk, akkor főleg ez a rinzai féle iskola kerül előtérbe. Aminek az a sajátossága, hogy a koan nevű példabeszédeket rövid mestertanítvány között lejátszódó nagyon rövid párbeszédeket tanítás kezdő eszközévé teszi, nem pedig a meditáció tárgyává, hanem akár felolvassák, akár elolvassák, akár a párbeszéd formájában egy hirtelen rádöbben a tanítvány, ugye a tanra, vagy az igazságra, vagy a valóságra, vagy akár a bölcsessége is. És ez a koan, ez egy tanítási módszer, ugye példabeszéd ismertetése az, ami leginkább megkülönbözteti és számunkra fontosra teszi a rinzai iskola stílusát, és ez lesz az a módszer, tanítási módszer, ami beépül a szamurái képzésébe. A művészetek, amik megjelennek a zeniskolában, ezek Kínából származnak, mindegyik tulajdonképpen. Japánban egy kis továbbfejlesztése, vagy minőségi változáson esnek át, tehát a teaszertartás, a kaligráfia, a festészet, a versírás, a keretrendezés, stb. Ezek kínai mintára kerülnek a Japánba, és a nagy fejlődés az a 17. század, ugye erről Balázs beszélt, hogy véget ér a nagy háborúskodás a viszonylagos békeköszönbe Japánba, és a szamurájuk úgymond munkanélkül maradnak. És a szabad idejüket valahogy el kell tölteni, nem csak ugye végtelen gyakorlatozással, meg edzéssel, hanem valamilyen más módon is. A szellemi képzésükről pedig nem gondoskodott egészen addig sem az állam, sem senki más, de főleg a szegényebb szamurájuknak nem volt pénzük sem az iskolára a járásra. És ezt a buddhista elsősorban zen kolostorok, illetve ezek a rinzai kolostorok végezték. Tehát a japán buddhista kolostorok egy oktató, nevelő, tanító munkát is végeztek, plusz adminisztrációs központok voltak Japánban. Ezért ezek a szamurájok, hogyha némi tudásra, tárgyi tudásra, ismeretlenül művetségre akartak szert tenni, akkor erre is kiválóan alkalmasak voltak ezek a kolostorok. Úgyhogy a következő történt, egyrészt tanultak is valamilyen mértékben, ide kapcsolódnak az zenművészetek, másrészt meditációt gyakoroltak, valamifajta meditációt. A zenmeditációnak a jellegzetessége, hogy nyitott szemmel végzik, és nincs általában általánosan. Nyitott szemmel végzik, és nem valami tesznek a vizsgálat vagy a meditáció tárgyává, hanem éber figyelemmel fordulnak mindenfelé egyszer, egy azon pillanatban. Ezért volt alkalmas ez a fajta meditációs stílus a szamurájok részére, ugyanis rájöttek arra, hogy amit a kolostorban elérnek, mondjuk így bölcsességek meditáció révén, azt tudják alkalmazni a szakmájukban. Ugyanis nyitott szemmel éber figyelem mindenre. Ez a harcmeződik ilyen hasznos. Aztán is rájöttek, hogy fordítva is igaz. Tehát annak ellenére, hogy tudták volna, nyilván a harcmeszünk zen meditációt kezdtek el gyakorolni, persze, amit még erről fogalmuk lett volna. Magyarul erősítette a kolostori, bármifajta kolostori képzés a szakmájukban való elmélyedés, jártasságot, szaktudást. Ehhez párosultak a zen művészetek. Azért változott, alakult át a kínálatunk Japánban, többek között valószínűleg ezért is, hiszen nem csak az arisztokrácia gyakorolt ezeket a művészeti formákat, például a teaszertartás Japánban főleg arisztokraták, gazdag kereskedők honosították meg és fejlesztették tökére, de a harcosi rétegnek igen nagy szerepe volt abban, hogy elterjedt és népszerűvé vált, ugyanis a zen művészetek megint csak ezt a célt szolgálják. Nyilván nem a szamurájoknak találták ki, csak valahogy véletlenül rá egymásra találtak, hogy ez egy pillanat művészete. Nem az örökké valóságot akarják minden áron, ugye mondjuk így lerajzolni, megfesteni, hanem a pillanat, az adott pillanat átélését próbálják rögzíteni. hogy aztán mind a művészetek, mind a meditáció segítették a harcosokat a egyéb tevékenység folytatásra. Úgyhogy azt gondolom, hogy a harcosi réteg ilyen értelemben az, hogy a japán zen művészetek ilyen hírnéletet szert jelentős szerepet játszott benne. No, ez lenne a nagyon rövid felvezetés, ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés, hozzászólás, javaslat, bár. Úgyhogy megpróbálkozunk mi is egy ilyennel, pillanat átélésével, és aztán ezt valami művészeti formába próbáljuk rögzíteni. A választék a következő. Zen, egy kis felvezetések között. Zenkert. A japán kertek és a zenkertek egy kicsit eltérő stílus. A japán kert az, amiben növények is vannak. Gondozzák a kertet szépen zölddel, folyó, patak, stb. Alakítanak ki. A zenkertek azok általában száraz kertek. Kolostorokban eljutották őket ugye először elő, ahol egy kő, hatalmas kő ágyban, nagyobb szikláskákat ugye helyeznek el valamilyen rendszerben. A kő ágy az a japán tengert, a japán szigeteket körülölelő tengert jelképezi, a kősziklák pedig a japán szigeteket. De hát ettől ugye mi Magyarországon kicsit el fogunk térni nyilván gondolkodásban, mert se tengerünk nincsen, se meg szigetlakók nem vagyunk. A homok jelképezi majd nálunk a tengert, vagy a hullámzó tudatot, ugye? Az áramló érzelmeket, benyomásokat, és a sziklák, azaz a kövecskék, majd pedig a gondolatokat, a rögzített, merev, oda tapadt gondolatokat. Tehát ez az egyszerű forma, ez a száraz kert, ami a kolostorokból származik, ugye a japán kertnek a jellegzetessége még egyszer, hogy ugye minden nap szépen letisztítják az utakat, a járdákat, felsőkig, összeszedik a lehullott gályokat. A leghíresebb történet ugye ezzel kapcsolatban az egy zen történet, hogy a szintén kolostorban a japán kertet utána rendbe tették, kívták a mestert, hogy nézze meg a munkát, minden rendben van-e, hogy körbesétált, és nem talált tényleg egyetlen porszalat sem a kertben. Minden rendben volt, és azt mondta, hogy minden nagyon rendben van, csak még nem tökéletes, valami hiányzik. Oda ment a, nem tudom, lehet, hogy szilvafa volt, és egy kicsit megrázta, le volt néhány levél, és azt mondta, most tehát a rend fogalma az némiképp átalakul. Egy ilyen buddhista oldalról nézve, vagy bölcsőt oldalról nézve nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden szépen el van helyezve, hanem egyfajta rendetlenség is most idézőjelben szükségeltetik a rendhez. A festés az általában úgy zajlott, hogy nagyon hosszú ideig, és 10-20 évig híres mesterek valamikori művét másolták. Míg nem, a sok-sok másolás hatására a mozdulatokat betanulta, ugye a gyakorló némi jártosságot egy szertőtől húst felvinni a papírra, stb. És ezután kezdtek el saját képeket csinálni. Úgyhogy mi ezt a formát fogjuk választani, híres, korábbi híres mesterek művét hoztam el fénymásolat formájában, és ezt tudjuk másolni. A harmadik lehetőség az a vers, valamifajta versírás, amelynek kétféle hagyománya létezik zen kolostorban, az egyik a, inkább a kínai stílus, a másik pedig a japán, illetve Japánban mindkettőt művelik. A hagyományos kínai stílus az úgy nézett ki, hogy négy sorban, négy soros vers, és minden sorban négy szót írtak, tehát összesen 16 szó alkotott a négy soros verset, ugye ez szónak számít a névelő, a, az, stb. Stb. Illetve, aki majd ezt választja, hogy ez gyakorolja, azt tanácsom, hogy milyen inkább tőszavakat válasszon, tehát ne ezt egy elkárkáztástól tanították, hanem minden inkább ilyen egyszerű szavakat, kicsi, nagy, rövid, hosszú, napfény, stb. Másik a japán haiku stílus, ami ennek a kínai vált formának egy tökéletesített változata, mondjuk így. Három sorban, ugye 5, 7, 5 szótag szerepel, tehát ezek nem szavak, hanem szótagok. Tehát ha azt írjuk fel valamelyik sor, hogy meleg, ugye az értelemszerűen már két szótag, már csak három szótagunk van, hogy akkor sor, ezt a sort még kitöltsük. Ez egy kicsit kötöttebb forma, tehát itt szótagokról beszélünk, itt meg szavakról. Nyilván ez a nehezebb. Ha van némi jártasság a versírásban, akár a hagyműkészítésben, ő ezzel is megpróbálkozhat. Nyilván több időt igényel, mire megszületik a mű. Miután rákészültünk a gyakorlatra, akkor megpróbáljuk hagyományos módon végezni. Ez pedig a következő. Ugye ez a pillanat művészete, a pillanat átélése. Ugye volt már szó a fúdósi, vagy fúdósi, a rendíthetetlen tudatról, amit bekerült a szamuráj kaszművészetbe, mint fogalom, ugye a buddhizmus hatására azt jelentem. Mi most nem a rendíthetetlen tudattal fogunk először ismerkedni, hanem a rendíthetetlen nyugalommal. Ugyanis anélkül a mű nem lesz, úgymond, olyan, amilyennek kellene, vagy nem lesz megfelelő, és a pillanat nem lesz kellőképpen megörökítve. Tehát az elművészetek sajátossága a meditáció. Úgyhogy helyezkedjetek el olyan ülésbe, amilyenben jól esik. A lényegi rész, hogy a gerinc egyenes legyen. Széken ülve, földön ülve, törökülésben, sarokülésben, akárhogy, ahogy jól esik, kéz, ahogy jól esik. Egyébként a hagyományos zen kéztartás, bal kéz felül, jobb kéz alul, egymásba, körülöttáig, üvegig összeér. Ez a mindenfajta buddhista irányzatnál a meditációs kéztartás jele. Nem kötelező így csinálni, csak mutatom. Bárhogy, az a lényeg, hogy a gerinc relatív egyenes legyen. A feje gerincel a törzsel egy vonalban van, körülbelül állunk, egy kicsit előre szegünk, körülbelül 45 fokos szögben magunk elé nézünk, nem egy fix pontot mereven, hanem ugye a nagy semmit bámuljuk, nyitott szemmel, ha lehetséges, nem kötelező, ha lehetséges, én most a hagyományos formát mondom, törzs egyenes, 45 fokkal magunk elé nézünk, és nem az a lényeg, hogy mit látunk, hanem hogy kinyitjuk az összes érzékszervünket, és elkezdünk figyelni a mindenre. Környezetünkre is, kifelé, meg befelé is, hogy bennünk mi történik. Ugye majd jön érzelmek, térdfájás, valami gondolat fel, meg teljesen mindegy. Tehát megpróbálunk mindenre figyelni. Jó? Egy pár perc, tehát igazán nem kívánom, hogy sokáig, mondjuk 5 perc körülbelül. Jó? Helyezkedjetek el, ahogy jól esik. Majd tapsolni fogok, úgy érzem, hogy letelt az 5 perc. Ez a fajta nyugalom kell ahhoz, hogy aztán összeszedettek, legyünk összpontosítani, tudjunk arra, amit éppen csinálunk. Ugye a festést választották, hogy könnyű dolgok, hiszen csak másoknak kell. Akik kertet készítik, vagy verset faragnak, kertkészítők a rendíthetetlen nyugalom kertét fogják alkotni. A versfaragók pedig a rendíthetetlen nyugalom élményéről fognak most írni, amit éppen az elmúlt 5 percben átértek. A versnek a sajátossága, akármelyik formát is válaszuk, hogy nem személyes. Az élményt írja, nem azt, hogy milyen jól éreztem magam, miért, hanem hogy az élmény azt próbálja meg szabadon tenni. Vagy 16 szóba, 17 szóta a kertnél. A köveket ütendezünk el, hogy nekünk tetszik, ami számunkra említett egy nyugalmat kifejezi, és az újunk lesz, amivel majd a hullámokat bele tudjuk karcolni tetszés szerint. Úgyhogy 15 perc van a feladatra, és utána megtekintjük egymás műveit. Ilyen vagy olyan formában, hogy vajon a többiek számára melyik fejezi ki ezt a rendíthetetlen nyugalmat, amit most megszereztünk.
Ez a 15 perc.
Úgyhogy lássunk hozzá a feladathoz.
A napsütött teszik, a meleget árasz, nyugalmat terjeszt. Hullanak-e már a levelek a fákról, közel van az ősz. Múlik az élet, nincs se vége, se hossza, nem kell a mérték.